Füles bagolyolvasó. Fekete István. Mátyás. Ha tavaszi délelőttön, vagy őszi hajnalban elkiáltotta valaki magát a völgyben. Mátyás. Valahonnét, mint visszhang. Ha hót kiáltottak az erdős domboldalak, melyeken tavasszal sárgult a kankalin meg a somvirága, ősszel pedig aranyba és bíborba öltöztek a fák, mint vénülő királynők, akik csak a múltnak és a tükörnek öltözködnek. Nyáron néha elmaradt a visszhang, mert Mátyás ilyenkor a cséplőgép körül volt elfoglalva, vagy olyan mélyen aludt valahol a patakparton, hogy nem ébredt fel, ha a kiáltás elszállt a völgy felett. Nem ébredt fel, mert előtte való nap muzsikálni kellett valahol, fülete lemaradt a bőgő brummogásával, fejében pedig ködös mámorúszkált, és ha meg is hallotta nevét, legfeljebb elfordult és csak ennyit mondott, hogy nem iszom többet, és másik oldalára fordult hangos sóhajtással. A visszhang aztán megunta a kiabálást, de megunta a bognár legény is, akit én küldtem Mátyásért, aki cigánybíró volt, muzsikus, favágó és postás. Egy szóval nem olyan akárki ember. Valamikor a cigánybírók hatalom voltak, de Mátyásra ebből már kevés maradt, mint ahogy a rangok megkoptak általában és csak a címek maradtak meg. Kis emberek és nagy címek. Így Mátyás is, nem bíráskodott ő már sehol, de nem is akart. Egyszer szeretett volna ítéletet mondani, de a kontrás úgy vágta képen, bal kézzel, hogy Mátyás állkapcsát doktornak kellett helyreigazítani. Mint muzsikus, természetesen, prímás volt. Hála a kis és nagy bőgőnek, nem lehetett soha hallani belőle, de amit lehetett, az önálló technikára vallott. Lakodalom Mátyásék nélkül alig eshetett meg, már csak azért sem, mert őket nem kellett hívni. Az ugyan előfordult, hogy nem ők muzsikáltak, de ilyenkor a tűzrakásnál, nyársforgatásnál és egyebütt tették hasznossá magukat. Másnap, természetesen, nem dolgoztak. Nem mondták ugyan, hogy nem dolgoznak, de eltűntek, mint a kámfor, és csak a magasan szálló felhők tudták talán, hogy az erdő melyik tisztásán alusszák az előző napi fáradalmakat. Ha nyár volt, ha meg tél, akkor az istálló padlások szénáján pihentek, és itt sem látta őket senki, ha csak a verebek nem, akik éppen olyan haszontalan népség, mint a cigány, tehát nem árulták el őket. Ilyenkor nem csattogott a fejsze az erdőn, apró tüzek kék sejem füstje nem simogatta meg a fák fagyoságát, és a kivágott fák ropogó zuhanása sem hallatszott, ami olyan, mint a fájdalom száraz felhördülése. Csend volt ilyenkor az erdőn, és a szeplős bognár legény hiába kiáltotta Mátyás nevét, nem szólt vissza még a visszhang se, mert a téli erdő hallgat és a kiáltásra ráhull a hó, vagy elveszik a ködben. Pedig nagy szükség lett volna néha Mátyásra, aki postás is volt, ami nem jelent közönséges levélhordót. Azt is mondhatnám, hogy Mátyás maga volt a posta. Nem csak hozta, de vitte is a leveleket, csomagokat, üzeneteket, és néha annyi megbízással talpalt a szomszédvároskába, hogy más ember az összeírásba már belefáradt volna. Mátyás nem fáradt bele, nem írt fel semmit, mert a betűk ismeretlen jószágok voltak előtte, de nem felejtett el semmit. Rongyos kabátjának egyik zsebében volt a főerdész úr pénze, akinek puskapor kellett és brillantin, a másikban a tanító kisasszonyé, akinek levélpapírt kellett venni és egy bizonyos kenőcsöt, melynek Mátyás szerint olyan szaga volt, mint a cserebogárnak, a harmadikban pedig az én levelem. Fontos levél, 5 pecsét volt rajta és a doktori kislánya nem sajnálta érte a pálinkát, amit az urak konyaknak hívnak. Ha a kisasszony nem volt mindjárt kéznél, Mátyás megállt az ajtóban és azt mondta, iratot hoztam. Add ide, Mátyás, majd beviszem, mondta Anna, a kis cseléd, aki egy évet elengedett volna életéből, ha ezekbe a levelekbe, csak egyszer, belepillanthat. A kisasszonynak hoztam, szóval Mátyás gentleman volt, ám bár az is lehet, hogy a kis cselédből nem nézte ki a pálinkát és inkább várt. A jó öreg doktor, aki egyébként goromba volt, mint a pokróc néha Mátyást egyszerűen kidobta. Oda künt várni, ripakodott rá, és Mátyás meglepő vidámsággal ugrott ki az ördre festett ajtón, mert tudta, hogy a doktor úr látszólagos gorombaságai után csak megjelenik a pálinkás üveggel és utána azt mondja, hogy a fene tudja mi írnivalója lehet a segédtiszt úrnak és különben is miért tesz a levélre 5 pecsétet, mikor a kutya se kíváncsi rá. A szóban forgó segédtiszt úrnak azonban abban az időben minden nap volt írnivalója. Egyedül élt az erdőben, háza ajtajában 2 égig érő fenyő állt őrt, a tavasz, a nyár, az ősz, a tél ott jártak ablaka alatt, benéztek hozzá és különös gondolatokat suttogtak egy szobáról, ahol este van, ég a tűz a kályhában, és a segédtiszt úr azt mondhatja a doktor kisasszonynak, hogy a feleségem. Ezek azonban akkor még nagyon távoli dolgok voltak. Mátyás hordta a leveleket, a puskaport és kenőcsöket, hegedült, ha kellett, és vágta a fát, ha nagyon muszáj volt. és új kunyhót rakott a domboldalon. Minek az neked, Mátyás, csak, mondta és zavarában köhintett. Ez ősszel volt. Akkor már köphentergett a völgyekben, hullott a levél, és a vadlibák tanácstalanul kiabáltak esténként, mintha utat tévesztettek volna. Amikor kész volt a kunyhó, újra bekopogott és előleget kért a fára, amit majd a télen vágnak. Megházasodom, mondta, 500 az asszonyért, meg valami a költségekre. Az asszonyért. Nálunk az úgy szokás, kérem szépen. Hát elég rossz szokás, Mátyás. És szépe legalább az a lány. Mátyás csak legyintett. Szegény cigány vagyok én, nem válogathatok. De azért úgy mosolygott, mint, aki jó vásárt csinált. Azután jött a tél. Durrogtak a puskák az erdőn, nagy vadásztüzek fekete foltokat olvasztottak a hóba, a szél sziszegve járta a nádast, és hajnalonként ríttak a disznók, mert kövérek lettek és féltek a késtől, amely hideg volt és kegyetlen, mint maga a halál. Este azután, amikor elhallgattak a puskák és új hó hullott az erdőre, elcsendesedett minden. A varjak fekete gombócként ültek a fagyoságakon, a szél puha sóhajtással hordta a havat, valahol talán szánkók csilingeltek, de ezt nem hallottam, mert ropogott a hó a lábam alatt, amint fáradtan hazafelé ballagtam. Szemembe ekkor egy kis fény intett, és a fényről eszembe jutott Mátyás. Kunyhójukon kis ablak volt, mint a tenyerem. Tenyérnyi fény. Megálltam. Halk, sötét téli este volt, és az estében valami lágy, simogató muzsika szószállt szét, mert a kunyhóban Mátyás, a szegény cigány párnapos feleségének hegedült. Ki mondta azt, hogy ez a Mátyás nem tud hegedülni? Szinte hívott a puha fény, a hegedű szó, és beleskeltem az ablakon, amely tört üveg darab volt csak, de túl rajta egy egész világ. A sarok kemencében égett a tűz, aranyos lobogása ráfolyt az arcokra, a teknőre, a baltára és a cigányasszony arcára, aki fejét Mátyás ölébe hajtotta és fekete szemén elömlött a tiszta boldogság. Égett a tűz, szállt a muzsika, és én akkor nagyon irigyeltem Mátyást. Magamra gondoltam, a doktor kisasszonyra és arra, hogy Mátyás 500 koronáért az egész világot megvásárolta magának. Én milliókat adtam volna érte, ezüstöt vékaszám, aranyadzsákszám. Különösen, ha lett volna.